Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával a Trend FM-en.
Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap Tegnapja, a fenntarthatósági műsor, ahol olyan vendégekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem Zimonyi Zoltán, a prémium burkolatokat forgalmazó Unikát vállalat ügyvezetője. Köszönöm, hogy itt vagy, szia!
Szia, köszönöm én is a meghívást.
A maga a cég 1985-ben alakult, és azóta prémium meleg burkolatokat forgalmaz, és igazából európai gyártók termékei is jelen vannak a palettán. Mindemellett saját szabadalommal is rendelkeztek, bízom benne, hogy erről is fogunk tudni majd beszélni. A termékpalettátokon pedig lakások, hotelek, egészségügyi intézmények és közületi intézmények burkolására is alkalmas termékek találhatók. Ami miatt én felfigyeltem egyébként a tevékenységetekre, az az, hogy újrahasznosított és újrahasznosítható anyagokból gyártott termékeket is forgalmaztok, és ilyen formán azt gondolom, hogy a jó gyakorlatok tekintetében érdemes beszélgetnünk erről a dologról, meg egyáltalán arról a szegmensről, hogy a meleg burkolatok tekintetében ez mit is jelent. Kezdjük talán onnan, hogy mikor kezdtétek el tapasztalni, vagy érzékelni azt, hogy a meleg burkolatok piacán releváns lehet a fenntarthatósággal való foglalkozás.
Ebben nagy szerencsénk van ugye a gyártók oldaláról, hiszen itt már Nyugat-Európában a kormányok is kezdeményezték ezeknek a használt műanyagoknak a feldolgozását és az ahhoz tartozó gyáregységeknek a megépítését. Így tehát ugye a nyugat-európai támogatás jelentősen hozzá is járulnak a költségekhez. Alapvetően ugye két dologról beszélünk, a körforgásos gazdasági termelés és fogyasztási modellről, ami ugye az egyszeri fogyasztás helyett a termékek élettartalmát és annak a lehető legjobban történő meghosszabbítását jelenti, amikor pedig eléri a termék az életciklusának a végét, akkor az alapanyagokat ma már újra tudjuk hasznosítani. Ilyen formában csökkenthetjük a hulladék mennyiségét, ráadásul az alapanyagok és a késztermékek gazdaságilag értelmezhető mennyiségben jelen tudnak lenni az újrafelhasználás pillanatában. Ezzel szemben sajnos ugye a lineáris vagy hagyományos modell az túlnyomó részt, és ez ugye a textilipara különösen is jellemző, egyszeri fogyasztással számol. Emiatt olcsó termékeket, könnyen hozzáférhető anyagokat választanak, alacsonyabb minőségűeket, és emiatt ugye az élettartamuk is sokkal kevésbé tartós. Ezért olyan gyártók termékeinek a forgalmazását végezzük Magyarországon, akik múltjuk, tapasztalatuk, környezet iránti elkötelezettségükből fakadóan ennél lényegesen nagyobb hangsúlyt fektetnek a körkörös gazdaságnak a modelljére. És így a hosszú távú cél, hogy a termékek újrafelhasználásával és újrahasznosításával lassíthassuk azt a természeti erőforrás kiaknázásának mértéktelen túlterjeszkedését, csökkentsük a táj, az élőhely megzavarását, és segítsük a biológiai sokféleségnek a megőrzését.
Jól érzékelem ezt, hogy neked kicsit mélyebb a tudásod ezzel kapcsolatban?
Hát remélem, és teszünk is kísérletet, hogy azt a megszerzett tudást, ami nem egy öncélú dolog, azt próbáljuk meg egyrészt az újabb generációknak továbbadni, és emiatt ugye kapcsolatban is vagyunk azokkal az intézményekkel, egyetemekkel, ahol ilyen irányú szakirányú képzés folyik, és rajtuk keresztül próbáljuk a legújabb ismeretanyagokat, amiket évente megkapunk a gyároktól, azokat továbbadni.
Igen, mert hogy nagyon holisztikus az a fajta szemlélet ehhez a témához, amit te itt az előbb elmondtál nekünk. 1985-ben alakult ugye az a cég. Azt feltételezem, hogy volt valami fajta kronológiai fejlődés, amíg eljutottatok eddig a pontig. Mi történt egyébként a cégetek fejlődésében ez idő alatt?
El kell mondanom, hogy az édesapám volt, aki ezt a céget alapította, és igazság szerint az ő textilipari végzettsége adta a cég megalapulásának a szakmai hátterét vagy alapját. Én valahogy úgy belecsöppentem ebbe a történetbe, itt ragadtam, és akkor már én is kötelezőnek éreztem azt, hogy azokat a szakmai tudásokat megszerezzem, mestervizsgák, egyebek, amik ahhoz kellenek, hogy hiteles tudjon maradni az ember ebben a szegmensben. Édesapámnak volt egy lépcsőszőnyeg gyártási szabadalma, ez a szabadalom indított el bennünket ezen az úton, és a későbbiek folyamán nem lehetett azt csinálni, hogy mi ennek a szabadalomnak, ennek a lépcsőszőnyeg gyártási szabadalomnak a szűk körében mozogjunk, ott maradjunk, hanem ebből egy picit ki kellett lépni, egyrészt az igények, másrészt a feladatok is lényegesen összetettebbek voltak, aminek következtében elkezdtünk más területeken is kivitelezési munkákat végezni, és ez szinte magával hozta azt, hogy előbb-utóbb megkerestek bennünket olyan gyárak, akiknek még nem volt Magyarországon képviseletük, és úgy érezték, hogy jó kezekbe fogják adni a képviseletnek a lehetőségét, és most már 8 vagy 9 prémium gyártó a termékeinek a forgalmazásával foglalkozunk.
ESG-be való integrálódás is rákényszeríti a cégeket, hogyha versenyben szeretnének maradni, hogy adaptálják ezt a tudást, amit itt az előbb elmondtál.
Ez egy olyan szakma, vagy egy olyan terület, ez a textilipar, ahol állandó fejlődés van, tehát egy pillanatnyira sincs megállás. Ezért nagyon fontos az, hogy évente legyen lehetőség az év elején, az év kezdetekor találkozni a gyártókkal, ami rendszerében egy ilyen workshop keretén belül történik. Ezeken a workshopokon az összes európai kereskedő ott van. Tehát az ember szinte magába szívja azt a kultúrát, amit ez az egész iparág termel. Látjuk a különbségeket, látjuk az irányokat, hogy ki merre indul, merre tart, és megpróbáljuk ezeket az új dimenziókat behozni Magyarországra. Hát nyilvánvaló, hogy vannak azért persze különbségek, fejlettségben is, felhasználás területében, dizájnban, stílusban, ezerféle dologban, de van egy olyan fajta feladatunk is, hogy egy picikét próbáljuk megirányítani ezeket a trendeket, ezt el is várják tőlünk a gyárak, és akkor az itteni lehetőségeknek a mesdjéjén próbálunk ebben a témakörben is egy picikét tovább lépni.
Nézzük meg, hogy mik azok az újrahasznosított anyagok, amik jól működnek például egy szőnyeggyártó meleg burkolattal kapcsolatos cégnek az életében, illetve magában a termékben egy olyan tartóságot, olyan minőséget, szint és formát tud adni, mert szerintem ez egy kihívásos dolog lehet.
Hát alapvetően ugye azt lehetne mondani, hogy maga a műszál. Tehát, hogy most egy picit elvonatkoztatunk attól, hogy nagyon sokféle burkolatot gyártanak évezredek óta, de nekünk elsősorban ugye azokkal a műanyag származékokkal kell foglalkoznunk, amelyeknek komoly kihívás az újrahasznosítása. Miután ugye a szőnyegeknek túlnyomó része poliamidból készül, ezért egy nagyon-nagyon fontos és lényeges kérdés, hogy mennyi poliamidot gyártunk újra. Hiszen ma már technológiailag megvannak a lehetőségei annak, hogy ezeket a műszálakat újra tudjuk hasznosítani. És miután poliamid származékokról beszélünk, ha nincs elég újrahasznosítható éppen a piacon, mert ilyen is előfordulhat, akkor még mindig ott vannak a halászhálók, amiket nagy mennyiségben lehet találni sajnos a tengerekben, így akkor egyfajta tengerbiológiai jótételt is teszünk, másrészt pedig ugye kiválóan hasznosítható a halászháló, és azt nagyon jó be lehet integrálni a poliamid fonaloknak a körébe. Újra vissza lehet granulálni, újra lehet kezdeni a különböző vegyimpregnációkat, tehát kiváló módon, nagyon jól, és egyenértékű műszáról beszélünk, tehát az új műszál és az újra feldolgozott, újra hasznosított műszál között a műszál technikai értékét tekintve nincs különbség.
Tök jó, mert itt kapcsolódik vissza az a gondolatmenet, amit az elején mondtál, hogy a körforgásos gazdaságra való átállás az mennyire fontos például, és itt egy valós példát láthatunk akkor.
Ne felejtsük el azt, hogy azért ezeknek a műanyagoknak a gyártás az túlnyomó részt valamelyik harmadik világbeli országban történik. Tehát ez az Ázsiából történő szállítás, a tengerhajók vonatkozása egy iszonyatos környezetromboló tevékenység. Nem tudom, hogy tudják-e a hallgatók, hogy a világ 9 legnagyobb konténerhajója több káros anyagot bocsájt ki egy adott évben, mint az összes gépjármű, ami a Földön egy adott évben működik.
Ezt az összehasonlítást szerintem bele sem gondolunk.
Ebben
sok esetben.
Bele,
igen.
És akkor ugye megérkezik a műszál, és utána, hogyha egy picikét szabad ezt is mondani, 9%-a a textilipar felelős a környezetszennyezésért a világon. És ez a 9%, ezt nagyon komolyan kell venni, mert hogyha egy másik ilyen eléggé elborzasztó példát mondhatok, 59 ezer tonna textil hulladékot raknak le évente Chilében az Atacama sivatagban.
Felfoghatatlan mennyiség, igen. Én azt gondolom, hogy fontos beszélni a klímaváltozásról, meg fontos beszélni az elektromos autóknak a térnyeréséről, meg nem tudom, a megújuló energiáról, de ezt például nagyon-nagyon tabu témaként kezeljük még, amit itt az előbb említettél. Tehát, hogy a textiliparnak milyen elképesztő környezetromboló hatása van.
Így van, és hát két oldalt tudunk megközelíteni egyszerre. Egyszer a maga a szőnyegnek a minősége az elsődleges. Tehát ugye akkor, amikor arról beszélünk, hogy egy szőnyeg hosszú távra terveződik, akkor gyakorlatilag azt látjuk, hogy minőségi gyártók már az impregnáció kezdetén beletesznek mindenféle olyan tulajdonságot, amit ugye a műszárnak van egy olyan szakkifejezés, hogy nem felejt. Ez azért van, mert a granulátumokat elviszik különböző vegyi konszernekbe, és akkor ezekben a vegyi konszernekben ezeket az impregnációkat vegyi körülmények között teszik a szőnyegbe, és ezek a vegyi körülmények, ezek élethosszig tartó. Tehát ilyen a szennytaszító tulajdonság, ilyen a antisztatikus feltöltődés elleni védelem. Sok-sok rok minden, nem akarok ennyire a részletekbe belemenni, de csak egy összehasonlítás, hogy azok a gyártók, akik kevésbé környezet szemlélők, azoknál például ezeket a nem látható részeket váltják ki, és ránézésre két szőnyeg akár teljesen egyformának is tűnhet, de ugyanakkor a tartalmában van a különbség. Tehát például, hogy egy példát mondjak, ha kihagyják ezt a vegyi impregnációt, ami költség, tehát meg kell az alapanyagot a gyártó, illetőleg a vegyi konszern között mozgatni, tulajdonképpen egy teflon bevonatot tesznek a szőnyegnek a tetejére. Na most ez a teflon bevonat a tisztítószereknek a hatására egy idő után lekopik. És onnantól kezdve nem tudja a szőnyeg használója, hogy mitől van az, hogy egyik napról a másikra a szőnyeg úgy koszolódik, ahogy még soha lekopott a teflon.
Aha.
És onnantól kezdve a műszár sérülékeny. És akkor van az, hogy bár az a célunk, hogy egy ilyen életciklust amennyire csak lehet ki tudjunk tolni, mert ez lenne a cél, mégis fele életciklus alatt tönkre megy a szőnyeg.
És gyakorlatilag ezen idő alatt a szőnyeget újra ki kell cserélni, ami megint környezetterreléssel, megint környezetrombolással jár, és egy csomó műanyag hulladékkal.
Hogyha valaki most ott tart éppen, magára ismer, hogy úristen, hát akkor ezért kaszolódik annyira a szőnyeg, lejött róla a teflon réteg, és le kellene cserélni. Mi az a leghatékonyabb környezetvédelmi megoldás, amivel ezt megteheti?
Nagyot lépett egyébként ebben is az iparág, mert ma már olyan technológiák vannak, burkolási technológiák vannak, ahol lehet, hogy talán azért, mert kevesebb a szakember, nehezebben lehet megfelelő kivitelezőt találni, szinte majd, hogy nem háziasszonyi kezekbe is tudja adni az egészet, például a szőnyeg hátoldalába beleintegrálják a ragasztót. Tehát kvázi, hogyha valaki arra képes, hogy két szőnyeget egymás mellé tegyen egy ilyen modulált rendszerben, akkor önmaga is meg tudja csinálni ezt. Tehát nagyon leegyszerűsítették magának a folyamatát, és egy csomó olyan kemikáliát, amik a ragasztókba benne vannak, tehát ezek a disperziók, amik szintén hát nem lehet a legkörnyezetbarátabbnak mondani, azokat ki lehet ezáltal váltani. És ezek a ragasztószerek, ezek már nem tartalmaznak olyan találtokat, mindenféle káros anyagokat, amelyek a környezetre nagyon ártalmasak, és időnként ki is tudtak oldódni a szőnyegből a régi technológiák szerint. Egy másik példa, hogy modulszőnyegeket 5-10 évvel ezelőtt még bitumenes hátoldallal készítettek. Most a bitumenről szerintem mindenkinek ugyanaz fog az eszébe jutni.
Igen.
Tehát az nem az, amit mondjuk a hónom alá permeteznék. Tehát most az új technológiáknál ezt ki tudták váltani filccel, és a filc már újra hasznosítható. Tehát, hogy folyamatosan van egyre nagyobb és nagyobb mértékben igény ezekre a dolgokra. Az Európai Unió részéről van egy szorítás, hogy ezeknek a gyártóknak ebbe az irányba kell ellépni, és megpróbálják ugye a környező országokban lévő felhasználókat is ugyanerre a tudatosságra kényszeríteni. Például az irodaházak esetében ma már olyan minősítések vannak, önként vállalt minősítések, amelyek mind-mind abba az irányba mutatnak, hogy a környezeti védelem felé mozduljanak el, tehát akár egy LEED, egy BREEAM minősítés csak abban az esetben lehet megkapni, hogyha ezeknek az anyagoknak használatát preferálják.
Így van, tehát nem csak az építkezésben, vagy az építészetben jelenik meg ez a fajta tudatosság, hanem adott esetben a belső burkolatokban is, hogy honnan
abszolút
származik, milyen a tartóság adott esetben.
Abszolút, abszolút, abszolút. És hát ugye azért az is egy nagyon lényeges szempont, hogy ha a szőnyegeinkben keressük azokat a dizájnokat, amelyek a divattól függetlenül működnek, tehát klasszikus dizájnok, akkor ezek túl tudnak lépni az évenkénti trendeken. Tehát egy Zaha Hadid, egy Jean Nouvel, egy Marcel Wanders, vagy egy Uff Moritznak a terveit, azt az ember 15-20 év után, de akár 50 év után is boldogan látja a lakásába, mert ez egy ilyen meghatározó motívum, amiről mindenki, aki egy picikét foglalkozik a divattal, meg a trendekkel, meg a dizájnnal, az pontosan tudja, hogy az mit jelent.
Vajon az a fajta anyaghoz való hozzáállás, amit most tapasztalunk, az egy divathullám, vagy pedig ez egy olyan alapvetés lesz, ami beépül a hosszú távú trendekbe?
Lehet, hogy úgy indult, hogy divat, de ez ma már
nem tud működni. Tehát, hogyha a műanyagokról beszélünk, akkor sajnos néhány tényt tisztáznunk kell, hogy nem tegnap van, meg nem ma van, meg nem holnap van, hanem már minden elmúlt. Tehát pillanatnyilag a világon körülbelül 3-4-szer több műanyag van, mint amennyit a Föld elbír. De mégis itt van. Tehát ebben valamit kell kezdeni. A rendszerben ez úgy működött, hogy valamilyen szemét lerakóba helyezték ezeket a régi szőnyegeket 50-100 év a lebomlása.
Igen,
tehát ebben nem igazán tudunk mit kezdeni. Rosszabb esetben, vagy idézőben jobb esetben bevitték különböző égetőkbe, és elégették. Hát az sem tett különösebben jót a környezetnek. Tehát valamit kell vele kezdeni. Ha el tud mozdulni az iparág abba az irányba, hogy hosszabb ideig használjunk dolgokat, és azokat újra tudjuk használni, és ezt meg tudjuk finanszírozni, akkor van remény arra, hogy az új gyártások azok egyre csökkenjenek, és egyre inkább próbáljuk meg felhasználni a meglévő műanyagokat. Mondom, az a szerencse, hogy ez a műanyag képes erre, tehát ezt valóban föl lehet újra használni. Kérdés az, hogy mennyi az akarat, és ez nagyban egyébként a kormányoknak a hozzáállásától is függ.
Azok a gyártók, akiket itt felsoroltál, minőségi kategóriába tartoznak, ők vajon mennyire veszik komolyan a saját maguk fenntarthatósági vállalásait?
Hát ebben nekünk óriási szerencsénk van. Tehát meg kell, hogy mondjam, hogy a példamutatóak ezek a gyártók. Tehát egész egyszerűen kullogunk utánuk, és...
Most a hallgatók nem látják, hogy tényleg nagyon komolyan mondod ezt.
Ezt egészen komolyan mondom. Hát Svédországról mindenkinek az jut az eszébe, egy kristálytiszta ország, minden ember imádja a természetet, természetben él, ilyenek a svédek. Na most az egyik gyártónk svéd. Nem tudom, hogy ezt így hogy lehet a rádión keresztül érzékeltetni, de egy erdőben van a gyár. 2030-ra az a terv, hogy ez a gyár teljesen karbonsemleges lesz. Annak ellenére, hogy műanyagokat gyártanak. Ők a kezdetektől egyébként végtelenül elkötelezettek ebben a vonatkozásban, és olyan lépéseket tettek például, hogy 200 kilométernél nincs távolabbi beszállító, vagy gyáregység, vagy bármilyen kapcsolat, ami a gyártással összefügg, mert a szállításon is akarják megspórolni ezeket a környezeti hatásokat. Olyan dizájnerekkel dolgoznak együtt, hát most csak egy... Iszónit említek, aki hát szintén egy fogalom a szakmában, nem csak a divat szakmában, de ugye a textiliparban is, akik alapvetően mindig maradandó értéket képviselnek, maradandó értéket teremtenek, olyanok a kollekcióik, hogy időtállóak, és ugye ezek a trendek nem befolyásolják a divatot, tehát ez örökérvényű. A Forwerk esetében pedig hát ugye ezek az újrahasznosított műszálak azok, amik gyakorlatilag az egész cégnek a működését meghatározzák. Nem tudom például, hogy az ismerte, hogy a Forwerk volt, aki a porszívót föltalálta.
Nem, én legalábbis sem tudtam róla.
Igen, tehát hogy nekik köszönhetjük, hogy van egy ilyen háztartási eszközünk, hogy porszívó, és ők azok, akik... először hoztak be gépi szövőszéket Európába. Tehát gyakorlatilag ők már 1885 óta gyártanak szőnyeget. Tehát elég hosszú ez az idő ahhoz, hogy minden csinyát, bínyát megtapasztalják ennek a gyártásnak, iparágnak. Természetesen nekik is vannak árt kollekcióik, tehát gyakorlatilag ők már nagyon-nagyon régóta foglalkoznak ezzel. Egy hagyományt teremtettek itt Európában, ezt a hagyományt a mai napig folytatják, és ami nagyon fontos, hogy miután nem pénzügyi befektetői csoportoknak vannak a tulajdonában, ezért a tulajdonosok azok elkötelezettek tudtak maradni magához a termékhez, és nem kötnek kompromisszumot. Tehát ez a termék egész egyszerűen jó.
Nagyon sokat beszéltünk az alapanyagok kapcsán a műanyagokról, és én azt feltételeztem erre a beszélgetésre készülve, hogy majd biztosan az ilyen természetes anyagok fognak szóba kerülni, mint a len, vagy nem tudom, ilyen kenderből készült dolgok, stb. De valahogy nem említed ezeket. Vajon azért van ez, mert van egy nyersanyag szűkülés, és nem tudunk akkora volumenben ilyen alapanyagokat előállítani, vagy már akkora a hulladék iránti újrahasznosítási, mondjuk úgy, hogy vágy, de legalábbis törekvés, hogy muszáj azzal kezdenünk valamit?
Természetes szálú anyagok jelen vannak egyébként a piacon, de szándékosan nem beszéltem róla, mert nagyjából megoldott ennek az újrahasznosítása. Lebomló anyagok, környezetbarát anyagok, megfelelő módon kezelve ezekkel, nincs különösebben probléma.
Gondolom árban azért van különbség.
Hogyne. Tehát a másik az, hogy ugye minden, ami természetes, az jóval drágább, mint ami a műanyag és műanyag származék, sokkal kisebb rétegnek megengedhető, mint a tömeggyártásban készült burkolatok. más technológiával is készülnek a természetes szálúszőnyegek, tehát azok nagyjából szövőszékeken készülnek, sokkal kisebb a termelékenység, sokkal speciálisabb, sokkal bonyolultabb, sokkal több kézi munkát igényel, sokkal drágább. Tűzött szőnyegek azok nagy 100 méter hosszú gépeken készülnek, és hát sajnos, amikor ilyen 25 ezer négyzetméteres irodaházakról beszélünk, akkor kell is, hogy ontsák, mert hát ez iszonyat mennyiségű szőnyeget képes elnyelni, akár egy irodaház is, hát hány van a városokban, hogy épülnek ezek az óriási toronyházak. Ezzel a kérdéssel kell elsődlegesen foglalkozni, mert a másik az nem annyira égető, mint ez.
Mi ez az 5 fenntarthatósági, vagy 4 fenntarthatósági szempont, amit érdemes figyelembe venni? Te vagy legautentikusabb ebben a kérdésben, hogy tanácsot adj.
Talán az egyik legfontosabb dolog én szerintem az, hogy magát az anyagot azt vegyük ellenőrzött forrásból. Az ellenőrzött forrás az sok tekintetben ugye a teljes hátterét is biztosítja. Tehát akkor tudjuk, hogy nem használtak gyerekmunkát, akkor tudjuk, hogy nem illegális területekről származott, tehát ez az egyik legfontosabb dolog. Amennyiben ez megoldható, akkor próbáljunk meg olyan rendszereket építeni, amelyeknél kevésbé kell használni olyan másodlagos kemikáliákat, amik továbbra is szennyezik a környezetet, és a visszabontást is problematikusnak, ez egy szőnyeget lefektetjük, az egy dolog, de egy idő után azt majd avval is kell valamit kezdeni. Tehát, hogyha minél egyszerűbben tudjuk felbontani, ez jó az üzemeltetőnek, jó a magántulajdonosnak, hogyha nem kell megint az egész lakást szétverni, hanem tehát vannak ma már rendszerek, hogy ezt egyszerűen is tudjuk installálni. A harmadik az, hogy megfontoltan vásároljunk. Tehát ezt nem is tudom elég nyomatékkal mondani, mert sokszor van az, hogy egy impulzusból vásárolunk, és ez az impulzus lehet, hogy nagyon rövid idő alatt elmúlik. Tehát, hogyha adunk időt arra, hogy ez a dolog megérjen, akkor jót fogunk választani, minőségtől függetlenül is. Ha ebben bizonytalanok vagyunk, akkor érdemes egy belső építésznek a segítségét kérni, mert egy belső építész, idézőjelben mondom, pillanatok alatt rendet tud rakni a lakásunkban, akár még ugyanazokkal a bútorokkal is, amik benne vannak. Egy bútor áthelyezése, egy jól megválasztott burkolat, egy szőnyeg vagy egy padló, az egész egyszerűen teljesen meg tudja változtatni a környezetünket. Tehát ugye ezek lennének a legfontosabb szempontok szerintem, hogy mi emberek nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy jól válaszunk, jól döntsünk.
Értéket lássunk benne, ami a tartóságával és a különböző releváns értékeivel igazi éke és dísze tud lenni a lakásunknak.
Ez abszolút így van. Igen.
Oké, köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Köszönöm, hogy itt voltál. Ez volt a Holnap tegnapja, köszönjük a figyelmet.